Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Szabó Imre, ügyvezető igazgató, Seafire Kft. Azért hívtam meg, mert talán legilletékesebb műszaki mentéses ügyekben. Ugye volt ez a baleset Horvátországban. 150 kilométeres sebességgel csapódik bele az egyik autó a másikba. Elnéztem a képeket. Borzalmasan összeroncsolódott járművekről van szó. Nyilván a látványt az is fokozta, hogy a tűzoltók beavatkoztak. És az a kérdés, hogy rendelkezünk-e ma már olyan eszközökkel, amelyekkel mennél gyorsabban, mert nyilván a gyorsaság fontos, és mennél pontosabban lehet szétszedni ilyen roncsokat.
Igen, azt kell mondanom, hogy igen, rendelkezünk ilyen eszközökkel. Tulajdonképpen nem is mostantól, itt Magyarországon kb. 80-as évek végétől voltak rendszerszerűen beszerezve ilyen eszközök, amik kifejezetten közúti műszaki mentésre való hidraulikus és pneumatikus eszközök. Azóta ez folyamatosan fejlődött, elég komoly szintet ért el szert
nyilván
a világban.
Ennek az volt az oka, hogy ahogy az autók korszerűsödtek, a szerkezetük változott, az anyaghasználat, felhasználás, ami az autóknál beszerelésre került, az is minőségében mást jelentett.
Tehát ez egy örök versenyfutás, ha így tetszik, az autógyártók és a műszaki mentő eszközöket gyártók között. Az autógyártó egyre keményebb, egyre szilárdabb utasfülkét készít, azért minél kevesebb sérülés érhesse a bennülőket, minél több biztonsági berendezés van belül, feszítők, előfeszítők, légzsákok és így tovább, ami egyrészt jó, hiszen megvédi a benne ülőket adott esetben, másrészt plusz feladatot jelent a tűzoltónak, hiszen ezt a merev, különleges anyagok felhasználásával készült kvázi dobozt kell neki tudni kinyitni, tehát mindig állandó fejlesztést igényelnek ezek az eszközök is, de mindig utolérik a műszaki mentőeszköz gyártók, a járműgyártókat ilyen szempontból. Pillanatnyilag nincs ismeretem olyan járműről, amelyet a vezető gyártók eszközeivel ne lehetne
kinyitni, szétszedni,
a sérülteket kiszedni.
Ugye azért esetben érdekes, amit mond, mert az emberek döntő többsége, amikor autót vásárol, akkor sok minden paraméterét megnézi a kiszemelt járműnek, és ezek között a legfontosabb, hogy mennyire véd meg, mennyire törésbiztos a karosszéria.
Igen, ez, mondjam azt, hogy az én családomban ez egy elsőrendű fontosságú, pont azért, mert amivel foglalkozom, látom, hogy milyen jelentősége van ennek a dolognak, de azt is tudni kell, hogy ezek a milyen biztonságos egy autó, azok a tesztek eredményétől függ, és a gyártók természetesen ezekre a tesztekre fejlesztenek elsősorban. Tehát ezek alapvetően ugye frontális oldalütközés, félfrontális ütközésekre készülnek, ott valóban a legjobb az autó azok között a körülmények között, de vannak olyan szituációk, amiket nem vizsgálnak, és itt a horvát példára visszautalva, például a hátsó ütközési teszt nincs a tesztek között, tehát általában a járműveknek a hátsó része a kevésbé ütésálló, hogy így fogalmazzam. És ezért is törik ennyire össze az autó, mikor hátulról megtalálják, hiszen ott az előről ütköző, tehát aki utolérte a sort, az majdnem, hogy sértetlenül szállt ki az autóból, míg akiket elütött hátulról, azok elég súlyos sérüléseket szenvedtek, hiszen az autó eleje mindig több energiát tud fölvenni, mint a hátulja.
A legilletékesebb szakembert választottuk, úgy gondolom. Egyrészt, mert minden olyan felszerelés, szerszám, ami használatos ma a tűzoltóságoknál, annak ön a vagy forgalmazója, vagy fejlesztője valamilyen köze van ezekhez a berendezésekhez, ráadásul maga is a tűzoltóságon dolgozott. Mennyi ideig?
Régen, 10 évig. Régen tűzoltóságnál, de nem tűzoltóként a szó hagyományos értelemben, tehát nem vonulós tűzoltó volt, a műszaki területen dolgoztam végig, viszont én azt gondolom most is, meg azt gondoltam régen is, a tűzoltóság egy műszaki alakulat. Tehát igazándiból a teljes mentésnek van egy műszaki alapja, amit tudni kell, és van egy hatalmas műszaki eszköz igénye, amit kezelni kell, ismerni kell, tudni kell, hogy kell vele bánni. Tehát én azt gondolom, hogy a műszaki lét és a tűzoltói lét egy tűzoltóságon belül ilyen szempontból elég összefonódik, hiszen például mi intéztük a beszerzéseket annak idején, ha én nem tudom, mire és hogy akarják használni, akkor hogy tudom eldönteni, hogy mit kell beszereznem.
Tehát, meg hát ezt tudni kell, hogy hol mi van, amit majd be lehet szerezni.
Így van.
Mert ugye mindig a probléma megoldás. a feladat.
Így van, pontosan.
Ahhoz kell szereznem valamit, és ugye sajnos az a baj, hogy szerintem mindig történik valami, ahol rájövünk, hogy még mindig hiányzik valamilyen eszköz.
Igen.
Mert erre még nem gondoltunk idáig, most itt van.
Vagy még nem fordult el olyan eset.
Igen, igen.
Ugye
igen.
Közelmúltban is volt ilyen, ahol azt nyilatkozták a mentésben résztvevők, hogy abszolút új helyzetekkel találkoztak, amik eddig nem fordultak elő. Régebben is voltak ilyen esetek. Tehát olyan, hogy 100%-ig fölösen valamire készülni, az szinte kizárt, mert mindig tud az élet produkálni olyat, amire nem gondoltunk. De én azt gondolom, hogy egyre inkább ki tudjuk tölteni ezt a részt. Tehát egyre több mindenre föl lehet készülni. Ugyan forgalmazója vagyok csak az eszközöknek, ezt pontosításként mondanám, az egyik, hiszen van másik két nagy forgalmazó is az országban, de talán mi vagyunk a legnagyobbak ilyen szempontból. De én azt látom, hogy egyre inkább be tudjuk ezeket a réseket tölteni. Tehát egyre kevesebb olyan helyzetet tudok elkészülni, amit ezekkel az eszközökkel ne lehetne felszámolni.
Igen, menjünk vissza 1994-ig, hogy lássunk egyfajta fejlődést. Akkor december 2-án volt a vasúti közlekedés egyik legnagyobb baleset, a Szagyoli vasúti baleset, amikor a Nyíregyháza Budapest nyugati között közlekedő szerelvény egy kocsija kisiklott, egy rossz váltóállítás következtében, és ugye ezután elszabadult a pokol, és a szerelvénynek a hátsó része berohant az állomás épületébe, 27-en a helyszínen haltak meg, 4-en a kórházban, és nagyon sokan szenvedtek kisebb sérüléseket is. Készült egy összeállítás, a Magyar Légitűzoltó és Életmentő Egyesület egyik előadásában ezt az esetet dolgozzák föl. Molnár Istvánt fogják nem sokára hallani, a nyugalmazott főtörzsőmestert, aki tűzoltóként szolgált abban az időben, és Ágit, az egyetemista lányt, aki beszorult sérültként várta meg 3,5 órán keresztül, amíg kiszabadítják a roncsok közül.
Abba a vagomba, kocsiba kezdtük meg a mentést, amelyik az állomás épületébe belerobban gyakorlatilag. 5 tonna örmelék borult rá, és fölborult előtte a kocsi is.
Magamnál voltam 3,5 órát, amíg ki tudtak szedni a tűzoltók a vagon alól. Mindenhol lehetett hallani, hogy kiabálnak, jaj, veszélykelnek az emberek. Majd utána 1 óra elteltével megjelent az első reményteljes fény a keresztbe fordult vagonnak a felső részéről, mert én ugye alá kerültem az egész alá, meg rám egy csomó ilyen nagy kőtávla, és akkor megláttam az első tűzoltó lámpát, akkor már egy kicsit megnyugtatóbb volt, majd nem sokkal utána bejött hozzám az egyik tűzoltó, ő végig ott töltötte ezt a 2,5 órát, míg a társai a másik irányból próbálták kiszabadítani a testemet, hogy ki tudjanak húzni.
Nem is nagyon lehetett csak kéziszer számokkal beavatkozni, mert még az is alig fér, tehát nem lehetett megmozdulni se oda bent, annyira szűk helyek voltak.
A vége fele volt már nagyon kritikus, mert akkor a fájdalom meg a kihűlés miatt volt egy olyan, amikor már így kezdtem így bealudni, meg elájulni. Tartotta bennem a lelket, és nyugtatott, hogy nem lesz semmi gond, és ki tud venni.
Én minden balesetnél így csináltam, nagyon sok mindenre utal, hogyha beszél az ember a sérülttel, milyen jellegű lehet a sérülése, mert ugye, hogyha nem érzi a fájdalmat, akkor már borzasztó nagy baj van, mert itt is azért súlyos sérülésekről beszélünk. December volt, nagyon hideg volt, betakartam minden esetre, meg ha később ott a mentésnél, ugye, hogy nehogy megsérüljön. Amit ott találtam, kabátot rádobtam, csináltam ott helyet, elhajlígattam a lemezt.
Mindenfélét kérdezkedett egyébként a nevemet, hogy mit csinálok, meg tudta, hogy tanulok, akkor hol tanulok, tehát próbálta egy picit így a figyelmet föntartani, meg terelni is a helyzetről, meg tájékoztatott, hogy mi történt. Én így körülöttem, tehát hogy az embernek egy kicsit a rémület az csökkenjen, hogy tudja, hogy mi zajlik körülötte, és biztonságot kapjon.
Borzasztó nagy baleset volt ez, nagyon megoszlottak az erők. 2-3 tudtunk egy-egy helyszínre menni, de itt többen nem is tudtak volna odaférni, mert itt is csak én egyedül fértem be. Kellett bújni a sínek meg a vagon közé, és éreztem, hogy nyom össze, ilyen lipityókázó mozgást végzett. Ilyenkor valahogy az embernél azért benne van az, hogy meg kell csinálni, ott nincs mese.
Sok belső sérülésem volt, nagyon durva májsérülés, több helyen megszakadt a máj, medence sérülés. A lábamon volt egy 3-szoros nyíltörés, durvább izomsérülés a vádliból, hiányoztak darabok. Mindenhol szúrt, vágott sebek, hiszen egy ablak mellett ültem, és a szilángok azok teljesen így az egész testemet elborították, illetőleg hát rengeteg zúzódásos sérülés.
vagyok.
Az egy fantasztikus érzés volt, amikor 3,5 óra után kiszedtek, és több tűzoltó hátára csatoltak, és megpróbáltak kivinni. Hogy függőlegesbe kerültem, relájultam többször egymás után, de tudtam, hogy visznek ki, és aztán utána már átraktak a hordágyra, és akkor onnantól kezdve már teljesen magamnál voltam.
Azt most nem tudom, nyilván ön érti a szakmát, és talán tud segíteni benne, hogy ez a 3,5 órás mentés, ameddig ez a beszorult egyetemista lány várta, hogy kiszabadítsák a roncsok közül, ez annak volt köszönhető, hogy nem voltak megfelelő felszerelések, vagy olyan, ahogy el is hangzott ebben az összeállításban, annyira összeroncsolódott minden, hogy ez még egy plusz feladatot adott a tűzoltóknak.
Az, amennyire én tudom, egy rendkívül összetett eset volt, amiatt, hogy egyrészt vasúti kocsik siklottak ki, borultak, fölroncsolódtak, másrészt rájuk omlott gyakorlatilag egy épület. Tehát igazándiból még amennyire a vasútállomás épület, amennyire én tudom, ugye nem elég, hogy a vasúti kocsi föl volt borulva, és alászorultak, adott esetben sérültek, vagy bele, hanem még épületromok is voltak rajtuk. Tehát ez mindenképpen egy nagyon bonyolult mentési helyzetet ad. Ugye nem is látom, éjszaka volt, hideg volt, tehát ott gyakorlatilag én úgy tudom, hogy minden összejött, ami nehezíti ezt az egész mentést. Tehát egyik oldalról most is nehéz feladat lenne egy ilyen, mert nagyon összetett, nagyon sok minden kell hozzá. De azóta azért elég sokat fejlődött a mentőtechnika is, ami azért egy kicsit könnyebbé tenni a dolgot.
Itt, ha jól értem, akkor az ott a legnagyobb munkát a tűzoltóknak, az épület törmelékeinek, betontömböknek az eltávolításán túlmenően, hogy a vasúti kocsit szét kellett szedni?
Hát valahogy ki kellett szabadítani az alászorultakat, meg a beszorultakat, tehát bizonyos részben meg kellett bontani a kiszabadítani a sérült, tehát nem tudom mondani, a roncsolása, hiszen másképp ez nem működik a vasúti kocsi roncsolásával. Erre mondom azt, hogy akkor még, ugye ez 94-ben ott viszonylag kevés olyan eszköz volt bent az országban, hidraulikus feszítővágó például, ami megfelelő erősségű lett volna, hogy a vasúti kocsinak nyilván nem a főtartóját, hiszen azt most se lehet, de szerkezeti elemeit esetleg elvágni vele gyorsan, hatékonyan, hamarabb kiszabadítani, nem feltétlen csak kézi szerszámokkal dolgozni, hiszen a tudomásom szerint helyszűk és hasonló miatt nem is nagyon volt másra megoldás, akkor a betondaraboknak a fölemelésére emelőpárnák hasonlók most már rendelkezésre állnak, ugye, amik valószínűleg meggyorsíthatták volna a munkát. Azt azért látni kell, hogy ha van egy ilyen összetett helyszín, és a romok alatt emberek vannak, ott azért nem lehet túl tempósan csinálni a mentést.
Mert mozog minden, ugye itt is elmondhatjuk.
Nehogy nagyobb kár legyen, így van, így van.
A vasúti kocsi mozgott a feje fölött, amikor bemászott.
Hát gondolom, hogy a súlyt szedték le róla, illetve olyan állásba maradt a kocsi, nem volt stabil. Uh-huh. Tehát mi mindig figyelnék, hogy ne okozzunk további sérüléseket. De én azt gondolom, hogy ez, ha mostanában történt volna, valószínűleg kevesebb időt jelentett volna. Egyrészt azért, mert amit említettem, műszaki mentőtechnika fejlődött ebben az irányban.
Jó, de ezek szerint már ilyen miniaturizált felszerelések is kell, hogy legyenek, hiszen nincs akkora hely, hogy berakjam a feszítővágót.
Hát illetve megjelent az akkumulátoros technika, ami azt jelenti, hogy egyszer számmal kell csak bemenni, nem kell tápegység hozzá, nem kell más, lehet a sérült közvetlen környezetében alkalmazni, nincs emissziója, kisebb
az
zaja. Nincs kipfogógáza, tehát nem bocsát ki mérgező gáz működés közben, hiszen a korábbi eszközök robbanó motorral vannak meghajtva, és hidraulika tömlőn keresztül megy a szerszámhoz tulajdonképpen a működtető hidraulika olaj, és amiről tudni kell, ilyen 720 máros nyomásokról beszélünk, tehát azért most el lehet képzelni, egy ilyen rombolt szakaszon ezteket a hidraulika tömlőket óvni kell, és így tovább húzza maga után, tehát az úgy bonyolultabb lenne, ha egy akkumulátoros eszköz, önálló független eszköz, ha befér a helyszínre, és méretéből adódóan, ahol egy kézifeszítővas befér, nagy valószínűséggel méreteiben őt is lehet használni, tehát ezt az akkumulátoros eszközt, ezek segítettek volna. A másik az, hogy nem csak ilyen értelemben, hanem mondjuk a személymentést, személykutatást szolgáló eszközök is fejlődtek azóta.
Ott ilyen mentőkutyákkal, láttam a felvételeket annak idején, mentőkutyákkal próbáltak meg kutatni.
Az egy nagyon jó módszer, ez most is használatos, de most már vannak azért olyan műszerek is, amik segítik ezeket a fajta kutatásokat.
Ilyen szondák, hogy benéznek a
kamerák
közé.
Így van, hasonló dolgok. A másik pedig, hogy van erre képzett hivatásos és önkéntes szervezet is, aki pont az ilyen városi kutatás, romkutatásokat végzi.
Igen, a kutyás,
ezek önkéntes, hivatásos
mentőkutyás.
Így van, mentőkutyások alakulatok. És mások, ezek a speciális mentő, önkéntes mentőszervezetek, különböző speciális mentők, és nekik a szaktudásuk is itt nagyon sokat tud érni. Tehát nem feltétlen mindig csak az eszköz, hanem a mögötte vagy mellette meglévő szaktudás az, ami nagyon sokat tud adni, hogy nem egy általános képzési tűzoltónak kell lenni, aki ezt meghatározza, hogy mit csinál, hanem egy olyan speciális képzésű ember, akinek ez a szakterülete, ez a terület, ahova beleásta magát. Ez így együtt a kettő tud nagyon hatékony lenni, illetve együtt a három, a tűzoltó, a specializálódott szakember, illetve az eszköz, ami hozzá
tartozik. A fejlődés abban a tekintetben, hogy például a Szajolnak köszönhetően, a vasúti balesetnek köszönhetően mi az, ami beszerzésre került, vagy esetleg saját erőben, nem is beszéltünk még, hogy Magyarországon vannak ilyen fejlesztések, saját kutatások és egyebek.
Az, hogy Szajol miatt lettek volna a beszerzések, ezt így nem merném kimondani. Általánosságban megnőtt a tűzoltóság tevékenységén belül a műszaki mentések száma. Tehát ez...
Igen, olvastam a statisztikát, hogy kevesebb tűz van már, sokkal több a műszaki mentés, hát a balesetek egyebek következtében áttevődött a súlypontja a tűzoltók munkájának.
Igen. Tehát azt lehet mondani, amennyire én a statisztikákat ismerem, itt több év esetében megfordult a trend ilyen szempontból, tehát műszaki mentés volt több, nem tűzoltás, viszont azt tudni, hogy ezek jellemzően közúti mentések. Tehát az, amiben a tűzoltóságnak nagy rutinja van, hiszen napi szinten több fordul elő sajnos. Egy vasúti mentés az jóval ritkább feladat, hiszen ritkábban bekövetkező esemény, tehát ott nyilvánvalóan a rutina felszerelés is kisebb a közúti. De azt el lehet mondani, hogy jellemzően a vasúti balesetekből a tűzoltókra vagy katasztrófavédelemre eső részt általában azokkal az eszközökkel, amit közúti műszaki mentésnél használnak,
szintén fel lehet használni,
és lehet rajta dolgozni. Tudomásom szerint ilyen irányú gyakorlatok is időnként vannak a MÁV és a katasztrófavédelem között közösen, de hát ennek a részleteit nyilvánvalóan.
A fejlesztésnél, hogy az a kérdés,
Magyar fejlesztés. Igazándiból lényeges magyar fejlesztés, tehát amilyen mérföldkő vagy bármi lenne, nincs, gyártás sincs igazándiból. Tehát se emelőpárna, se hidraulikus mentőszerszám gyártás nincs. Nagyon nagy befektetésigényű területről van szó, és nagyon speciális ismereteket igényel, és elég hát komoly nagy nemzetközi gyártókkal kéne fölvenni a versenyt. Így van.
De nem sok nemzetközi gyártó van.
Nem.
Igazándiból, nem tudjuk a neveket felsorolni, de nagyjából négy.
Hát itt Európában én azt gondolom, hogy három nagy van, akit ide lehet sorolni. Van több kisebb is, de Magyarországon...
Mitől nőtték ki magukat?
Hát attól, hogy ők nagyon korán elkezdték ezeket a fejlesztéseket. Aki legelőször kezdte Európában, lehet, hogy a világon, ezt óvatosan zárójelben mondani, a világon, ők 1972-ben adtak először kifejezetten műszaki mentésre készített hidraulikus eszközt. A legkésőbbi...
Mert ott történt valami abban az országban?
Igény volt a tűzoltóság részéről, és egyébként mindig hidraulika gyártással foglalkozott korábban is, és megjelent egy speciális igény kifejezetten mentési célú eszközökre, és ezek 72 és 77 között az a három nagy gyártó Európában mindegyik ezt elkezdte gyártani, és ugye utána jött egy örök versenyfutás, egy örök fejlesztés, amit az előbb említettük, hogy az autógyártók és a mentőszerszámgyártók között van, de van egy másik is, ugye az rendben van, minél erősebb szerszámokat akarunk gyártani az új autókhoz, viszont a tömegük, ha meghalad egy határt, onnantól kezdve nem lehet használni.
A szerszám tömeg. Tehát annyira nehéz?
Annyira nehéz lesz, hogy a tűzoltó nem bírja. Tehát van egy másik fajta versenyfutás, ami arról szól, hogy minél erősebb, de minél könnyebb szerszámot készítsek. Most csak egy példa, hogy például most ott tartunk, hogy egy, hát népszerű adatot mondok, műszakilag azért ezt árnyalni kellene, de a lényeg egy 180 tonnás elméleti vágóerejű olló, hidraulikus olló, súlya már nem éri el a 20 kilót. Aha. Iszonyú, gondoljunk bele a 180 tonnába.
Tehát nem tudom értelmezni.
Vasúti mozdony mondjuk.
Igen, mert egy vasúti kocsikebe 10 tonna.
Hát annál talán több, egy megrakott tehervagon 80 tonna körül lehet, de ez nekem is ingományos terület, úgyhogy csak óvatosan merem mondani, de egy mozdony van egy 140 tonna biztos, tehát nehéznek kell lenni, nem tudom. De lényeg az, hogy ez egy felfoghatatlan erő már. Mondjuk nem, így nem lehet mérni, nem véletlen mondják, hogy elmélet, mert ez az a ponttal, ezt ki tudja fejteni, igazán téma nem lehet mérni, de van rá egy szabvány, ahogy minősítik ezeket az eszközöket, az azt jelenti, hogy különböző alakú, különböző méretű anyagokat kell tudni elvágni rajta, és ezek közül a legnagyobb, amit legalább 20-szor vagy 15-szor el tud vágni, az határozza meg, hogy milyen erős.
Tehát mit mert tudom, ez ki is csorbul ezek szerint?
Nem csak ki csorbul, hogy hidraulikája bírja, a pengéje bírja, és így tovább. A szabványos vizsgálatoknál meghatározott összetételű anyaggal dolgoznak, mert ugye különben félrevezető lenne. De mondjuk például az, ami most a legfrissebb autóikban van a tűzoltóknak, azok az ollók is olyan legalább 41-42 milliméter átmérőjű köracélt, tömör köracélt képesek elvágni. Tehát többi 4 centi átmérőt el tudtak
acélt. És ahogy mondja, rafináltan működik, mert vág, egyszer csak odaér ehhez az acél csőhöz, gondolkodik, ha lehet így mondani,
Igen.
aztán utána megtörténik a csoda.
Igen, ez attól függ, hogy mi az összetétele. Tehát ugye egy lágy acél, vagy egy szénacél, az simán vág, kvázi mind a papírt, idézőjelben, de ez nagyon időzőjelben, de ezek az edzett, különböző edzett acélok, amik merevítés szolgálnak, azok általában már nem így, azok inkább törnek, tehát azok folyás határ fölé kell őket terhelni, és akkor törnek.
Nem is vágnak,
hanem eltöri inkább őket, de ezekre a speciális betétekre vonatkoznak. Itt a kocsi oszlopainak külső burkoló lemezei ugyanazt látjuk, hogy szépen vágja el az olló. Ez belül van.
Most összességében akkor ugye meg kell nyugodnunk, hiszen ha nagyon nagy baj van, balesetet szenvedtünk, akkor emberi számítás szerint nem fog az eszközökön múlni az én kiemelésem.
Hát legalábbis nagyon-nagyon minimális az esélye, ugye, mert azért a Murphyt nem szabad az egész rendszerből kihagyni, de én azt gondolom, hogy a felszereltség megvan hozzá, és a felszereltséget feltételezhetően folyamatosan tovább is fogják fejleszteni nálunk darabszámba, diszlokációba, minőségbe. Tehát igazándiból azt mondom, hogy ez a fajta biztonság, ez megvan.
És hát nyilván, ami még hozzá tartozik, tudnak is bánni a tűzoltók az eszközökkel.
Igen. Én például nagy örömmel tapasztaltam, hogy az utóbbi időben megjelentek a tűzoltóknál nem csak a tűzoltási, hanem a kifejezetten műszaki mentési jellegű versenyek. Nem is az képzés, nyilván képzés eddig is kellett, hogy legyen, hanem magak a versenyek, tehát amire még külön rákészülnek a tűzoltók, jobban áttekintik ezt a részt. Tavaly voltunk ilyen helyen, és reális szituációkat raknak össze. Nem egy roncsautót vágunk a roncstelepe, hanem reális közlekedési szituáció, és onnan kell komplett mentést végezni. Tehát ez mindenképpen megnyugtató ilyen szempontból.
Szabó Imre, ügyvezető igazgató, Seafire Kft. Köszönöm szépen.
Eddig tartott az ELKÉ. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Maros Jantalt hallották.
Pirádi. Ahol otthon.